A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kert esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Adásainkban nem csupán egy-egy sémáról, annak kialakulásáról beszélgetünk, hanem arról is, hogy hogyan gyógyulhatunk ezekből a sémákból. Sőt, az előadásaidhoz kapcsolódva a megelőzésről is igyekszünk beszélni, így lesz ez a mai adásban is. John Gottman, amerikai családterapeuta megközelítésének alkalmazásával ugyanis arról beszéltél, hogy milyen családban nő fel az a gyermek, aki érzelmileg bírja az életet, így fogalmaztál, vagyis képes az együttműködésre, jól kezeli a stressz helyzetet, könnyen beilleszkedik, megfelelően erős az önkontrollja, és könnyebben küzd meg az élet nehézségeivel is. Ehhez az érzelmi intelligencia fejlesztésére van szükség.
John Gottman, mondhatjuk egész bátran, világhírű amerikai családterapeuta, pszichológus, de az ezt megelőző diplomái matematikus, fizikus és informatikus. Tehát egy olyan valakiről van szó, aki a 70-es években már számítógépet használta, a legősibb számítógépeket ő már használta, és először informatikus, matematikus hozzáállással, szemléletmóddal mindent számolt, minden adatot rögzített, azután eredményeket kutatott, és aztán összegzett, és nem is akarom mondani, tehát ő maga azt mondja, hogy közte és nagyon sok szakember társa között az a különbség, hogy ő tudja. És akkor ez nagyon-nagyon nagyképűen hangzik, de tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan döbbenetes mennyiségű adat áll a rendelkezésére, nem csak tapasztalati fölismerések, amelyek egyébként néha sokkal világosabbak, vagy sokkal messzebb látnak, mint mondjuk, amit ki tudunk számolni. De kétség kívül, ha szakembert kell keresnünk, aki ki is számolta, akkor az John Gottman.
Ő több csoportba sorolja a szülőket az érzelmi intelligencia fejlesztése szempontjából. Melyek ezek a csoportok?
A kutatásai most már több évtizedre mennek vissza, mert ő először társkapcsolatkutatásokat végzett, és utána ebből adódott aztán, hogy nyilvánvaló, hogy aztán születtek a gyerekek, és egyre inkább kezdte el kutatni azt, főleg amikor neki is megszületett a gyereke. Hogy tulajdonképpen rendben van, most már nagyon sokat tudunk arról, hogy a férj és feleség között hogyan tud egy harmonikus kapcsolat kialakulni, hatékonyan kezelnek konfliktusokat, elégedettek, hosszú távon tartósan együtt tudnak lenni, stb. Akkor elkezdte az érdekelni, hogy hogy van ez a gyerekekkel kapcsolatban, hogy milyenek azok a szülők, akik mellett a gyerekek úgy tudnak fölnőni, hogy, és akkor most utalok a 2-3 perccel ezelőtt elmondott gondolataidra. Vagyis ez kezdte őt érdekelni, és a több évtizedes kutatási eredményt nagyon egyszerűen foglalta össze, de nagyon világosan azt mondta, hogy rengeteg adatból indult ki, sokféle hipotézis volt, és végül ő maga is meglepődött, hogy milyen egyszerű dolgokra talált, aminek a veleje tulajdonképpen az, hogy négyféle szülői hozzáállást, magatartásmódot tudott világosan megkülönböztetni egymástól, ami a gyerekeik érzéseire, érzelmi életére, érzelmi világára vonatkozó szülői magatartás, hogy hogyan viszonyulnak, hogyan reagálnak, milyen cselekvés következik a szülő részéről a gyerek érzéseire, érzelem megnyilatkozásaira, érzelmi világára vonatkozóan, és így jutott el oda, hogy tulajdonképpen megkülönböztetett három olyan szülői magatartást, amelyeknél mondhatjuk azt így most kissé pongyol a fogalmazással, hogy egyik rosszabb, mint a másik, és tényleg így van, mert valamelyik tényleg rosszabb, mint a másik, de hogy hosszú távon azt látjuk, hogy akármelyik nem megfelelő szülői magatartást is választjuk, az hosszú távon nagyjából ugyanoda vezet, és talált egy negyedik fajta szülői magatartást, azt találta, hogy a szülők kisebb része, működik így főleg az egy kisebbség, ahol mind a két szülő, ő így nevezte érzelmi fejlesztő szülő, érzelmi intelligenciát növelő fejlesztő szülő, ami messze többről szól, mint az érzelmi intelligenciáról, mert hogy arról szól, hogy aztán tudunk-e elégedetten, sikeresen, egészségesen, eredményesen, harmonikusan létezni. Tehát azt találta például, hogy egy kisebbség, kifejezetten kisebbség az, akire itt tekinthetünk, és ha még tovább bontjuk, azt találta, hogy az édesapáknak körülbelül 10%-a nevezhető olyannak, aki ebbe a csoportba tartozik, és mellette a gyerekei érzelmi intelligenciában növekedni, fejlődni tudnak.
John Gottman megközelítésében a három fajta olyan szülői magatartás létezik, ami nem fejlesztő az érzelmi intelligencia szempontjából. Melyik ez a három csoport, és miben térnek el az érzelmileg fejlesztő szülő magatartásától?
Az első az elutasító, második a helytelenítő, harmadik a laissez-faire. Rögtön mondanám is, hogy mi a különbség köztük, és már most szeretném kihangsúlyozni azt, hogy maga John Gottman is azt mondja, hogy bár ezek szörnyű magatartásformák az érzelmi intelligencia fejlesztés szempontjából kifejezetten kártékonyak, és inkább megsebzik a gyereket, mint sem, hogy semlegesek vagy a fejlődés segítenék, de kétségkívül, hogy mindegyik magatartásmódban van valami, egy rész, ami valami értékes rész. Csak hogy ez nem elég, mert ennél többre van szükség. Az első, az elutasító szülő. Az elutasító szülő, nehogy félreértsük ezt a kifejezést, az elutasító szülő nem a gyerekét utasítja el. Tehát például egy reggeli öltözködés során, amikor a gyerek sokkal szívesebben játszana az este kapott játékával, és egyébként is nagyon álmos, és egyébként is kicsit meg van fázva, és nyűgös, és az egésszel mind így nem tud mit kezdeni, és toporzékol, hogy nem megyek be, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy a szülő még időt is szán erre a helyzetre, szó sincs arról, hogy rögtön elkezdene kiabálni vele, vagy hogy főleg nem, hogy valami fizikai erőszakot alkalmazzon, hanem még leáll, és elkezd a gyerekkel foglalkozni, de tulajdonképpen nem az érzéseiből indul el, mert hogyan tudjuk az érzelmi intelligenciánkat fejleszteni, úgyhogy elismerjük az érzések létjogosultságát, hogy az érzésektől indulunk el.
Hogy reagálunk azokra is?
Hogy reagálunk az érzésekre, és azokat realitásoknak tartjuk. Igen ám, de az elutasító szülő, miközben a gyereket nem utasítja el, elutasítja az érzését. És például mondjuk elkezd bohóckodni. Megpróbálja a gyerek figyelmét elterelni, valamilyen jutalmat helyez kilátásba. A lényeg, hogy nem törődik a gyerek érzésével, vagy érzelmeivel. És nyilván nem egy-egy esetről van szó, hanem amikor valaki évszámra, hónapszámra, újból és újból mindig így jár el ezekben a helyzetekben. Mert kétség kívül, ha szorít az idő, akkor nyilván valahogy a helyzetet meg kell oldanunk. De amikor mindig így oldjuk meg a helyzetet, hogy mindig megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni azokat a fránya negatív érzéseket, mert hogy a szülő fejében esetleg ez a gondolat van, hogy azokkal csak a baj van. Én azt szeretném, hogy a gyerekem boldog legyen, Azt is szeretném, hogy a gyerekem odaérjen az iskolába, vagy az óvodába. Azt is szeretném, hogy én ne késsek el a munkahelyemről. Tehát tulajdonképpen az élet nem szólhat az érzésekről, meg az érzelmekről, meg hangulatokról, meg ilyesmiről. Tehát akkor járunk jól, ha a gyerekünket megtanítjuk arra, hogy ne bonyolódjon bele az érzéseibe, az érzelmeibe, a hangulataiba, a vágyaiba, a késztetéseibe, az impulzusaiba, hanem szép lassan ezektől távolodjon el, és így legyen hatékony és eredményes, és a többi. A helyzet az, hogy éppen pont nem ezt érjük el, hanem fordított eredményt fogunk elérni a gyerek hosszú távon, miután mi nem vesszük kézbe az ő érzéseit, nem vesszük kézbe őt, miközben ő bármit is érezhet, ezért tulajdonképpen nem segítünk neki, hogy hatékonyan tudjon az érzéseivel, érzelmeivel bánni. Hiszen mindig átugorjuk az érzéseit, valami fontosabbra, okosabbra, jelentőségteljesebbre hivatkozva.
És akkor nem tanul meg ő reagálni ezekre?
Hát pontosan így van. Azt üzenjük neki, hogy az érzelem nem számít, hogy az érzelem nem fontos, hogy a legokosabb az, ha az érzéseinket átugorjuk mindig. Hát, de hát persze, ha valami sose veszünk kézbe, akkor hogy tudnánk vele bánni? Hát hogy tud kialakulni egy intelligencia, az ott lépésről lépésre történik, hogy elismerem az érzést, fölfedezem az érzést, megengedem az érzést, kézbe veszem az érzést, hitelesítem az érzést, együttérző vagyok saját magammal. Most mondtam 6 lépést egymás után. A fejlődésünk ilyen értelemben lépésről lépésre fontos, hogy meg tudjon történni. Mert bármelyik fázisnál elakadhatunk. Tehát tulajdonképpen olyan szülőkre van szükség, akik lépésről lépésre vezetik a gyerekeiket, attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerekeikben valamilyen érzés megjelent. És megtanítják a vele való kapcsolat által, hogy mit kéne ő neki majd hosszú távon a saját érzéseivel kezdeni, de a fejlesztés nyilván egy gyerek esetében arról szól, hogy most még én csinálom meg a gyerekem számára azokat a lépéseket, amelyeket később azt szeretném, hogy ő saját maga meg tudjon tenni.
Elutasító szülőről már beszélgettünk. A helytelenítő szülő mit tesz?
A helytelenítő szülő nem egyszerűen csak megpróbálja átugrani az érzéseket, azt mondva, hogy ne bonyolódjunk bele, hogy nem segíti az életet, hanem kifejezetten kritikus az érzésekkel kapcsolatban. Esetleg nagyon negatív gondolatai támadnak, azt mondja, az érzésekből csak a baj származik. Hát ha valaki haragszik, abból csak a baj van, tönkre mennek a kapcsolatok. Valaki féltékeny, abból csak a baj van, tönkre megy a bizalom. Ha valaki fél, abból csak a baj van, nem mer majd bátran élni. Ha valaki dühös, abból csak a baj van, jön a konfliktus. Ha valaki szomorú, abból csak a baj van, mert a szomorúságtól elmegy az életkedvünk, az életörömünk, szép lassan fekszünk az ágyon, nem csinálunk semmit, nem jutunk előre. Ha valaki nagyon örül, na, csak kiszolgáltatott lesz. Legjobb, ha nem látszódik rajtad, hogy valaminek örülsz, mert akkor már is sebezhető lettél, már akkor másiknak teret adtál magadban, legjobb, ha nem is látszódik az, hogy te érzel. Most egy kicsit kisarkítottam dolgokat, de egyébként nem is annyira, mi is, ahogy összetudnánk foglalni a helytelenítő szülő viszonyát a gyereke érzéseihez, mert mindig nagyon hangsúlyozunk, nem föltétlen a gyerekhez való viszony ez, mert egy szülő különben azt gondolná, hát én nem így viszonyulok a gyerekemhez. Én nem mondom neki állandóan, hogy nem helyes, nem jó. Nem neki mondjuk, nem a tetteire mondjuk, az érzéseivel bánunk így. Tehát a helytelenítő szülő azt gondolja, hogy elsősorban a negatív érzéseket folyamatos kontroll alatt kell tartani, a negatív érzéseket állandóan. csillapítani kell, tompítani kell, el kell nyomni, le kell ragasztani, bele kell taposni a földbe, a negatív érzésekből nagyon sok baj származik. Tehát ő azokat eleve helyteleníti, azt mondja, hogy ezek helytelenek, rosszak, nem visznek előre, csak a baj van velük. Legjobb lenne kiiktatni őket.
Hogyha maradunk a korábbi példádnál, akkor azzal a gyerekkel, aki nem akar óvodába menni, mit fog tenni a helytelenítő szülő?
Igen, ebben a helyzetben ő a határokat jelöli ki, ez egy értékes dolog, és a gyereket mindenáron együttműködésre kívánja szorítani. Az együttműködés is jó dolog, hogy mindenáron is szorítani, az már nem annyira. De ez a két értéke van ennek a szülőnek, amit ő nagyon helyesen képvisel egyébként. Tehát, hogy határokat kell tartani, nagyon fontosak a határok, és az együttműködés is hosszú távon a gyerek és a szülő között, majd aztán két felnőtt ember között nyilván nagyon-nagyon fontos. Igen ám, de ezt azon az áron gondolja megvalósítani, hogy hol húzódik a határ, ráordít a gyerekre, vagy rácsap a gyerekre, vagy rángatja a gyereket, és azt mondja, 8-ra be kell érni, nincs appelláta, mit szórakozol? Hát mit gondolsz, az élet egy habos torta? Hát azt hiszed, anyádnak nincs elég baja? Azt gondolod, apád szórakozik? Hát miből fogsz vacsorázni? Abból a pénzből, amit megkeresek, már is elkéstem. Hát te ne szórakozzál, mi gondod van neked ahhoz képest, hogy egy felnőttnek mi gondja van? Most ezt nem akarom tovább folytatni. Tehát látni való, hogy aztán itt van egy igen kemény határhúzás. És tényleg vannak határok, tehát tényleg be kell érni, és tényleg rendben van, hogy nem lehet akármeddig, most nem tudok most 20 percet vele érdemben foglalkozni, arra lehet, hogy majd este tud sor kerülni. Tehát az érzelmi fejlesztő szülő nem azt jelenti, hogy mindig minden pillanatban és minden helyzetben 20 percet szám egy érzésre, hanem hogy szán rá időt akkor, amikor annak ideje van. És ha reggel nincs is ideje, majd lehet, hogy este van, vagy délután van, vagy hétvégén van, hogy valamit meg tudjanak beszélni, hogy el tudjanak indulni megint az érzéstől, és lépésről lépésre valami fejleszthetővé váljék. Tehát az történik ilyenkor, hogy szidalom van, bántás van, és tulajdonképpen miközben határt húz a szülő, aközben nem különbözteti meg nagyon pontosan az érzést a cselekvéstől. És ő nem csak a cselekvést helyteleníti, vagy esetleg tiltja, hanem az érzést is. És ez nagyon problémás, mert az érzelmi intelligenciához alapvetően tartozik hozzá, hogy azt mondom, bármit szabad érezned, és egyáltalán nem szabad bármit csinálnod. Bármit szabad érezned, de bizonyos dolgokat nem tehetsz meg. Tehát nagyon világosak a határok, mert azt mondom, hogy határ van ott, hogy érezni bármit lehet, és azt megkülönböztetem a cselekvéstől, és ott is nagyon világos határok vannak, hogy mi az, ami így mondhatnánk zöld zóna, az bármikor lehet csinálni. Sárga zóna, nem örülünk neki, ha azt csinálod, de valamilyen oknál fogva ezt most tolerálni tudjuk. Engedékenyek vagy rugalmasak tudunk lenni. Például beteg a gyerek. Kicsit többet engedek meg neki. Nagyon fáradt. Kicsit többet engedek meg neki. Éppen tanul valami újat. Többet engedek meg neki. Megengedem neki, hogy még hibázzon. Olyasmit is csináljon, amit később szeretném, hogy majd ne csináljon. De sárga zóna. És nagyon világosan van egy piros zóna, hogy ezt nem csinálhatja meg. Tehát vannak nagyon is határok, és mégis miközben határokat húzunk, a közben zöld zónában van az összes érzés.
Harmadik csoport a laissez-faire, vagy megengedő szülői magatartás. Hogyan kezeli ezt a helyzetet, amiről már beszélgettünk, a megengedő, a laissez-faire szülő?
A megengedő szülő tulajdonképpen azt jelenti, hogy, és megint akkor abból a pontból hadd induljak el, hogy mi az, amit jól csinál, mi az a rész, amit nagyon hatékonyan, klasszul csinál, ez az, hogy megengedi a gyerekének, hogy érezzen. Hogy abban a családban, vagy például ebben a helyzetben ez a szülő lekuporodik a gyerekhez, kicsit együtt sírnak, nagyon megértő vele, ez ki is fejezheti, tudod, én se szeretek mindig dolgozóba menni, tudod, nekem sincs se volt kedvem ma reggel fölkelni, hát tud nagyon együttérző lenni, engedélyez érzéseket és érzelmeket, még időt is száll rájuk, el is ismeri azoknak a létjogosultságát, nem is tiltja, nem is helyteleníti, csak mi a nehézség? Hogy nincs tovább. Hogy az efféle szülői magatartásban, ami sok esetben a szülő magát úgy látja, hogy ő nagyon demokratikus, vagy nagyon fölvilágosult, vagy nagyon rugalmas, vagy nagyon nyitott, vagy nagyon melegszívű, vagy nagyon elfogadó, és ez mind lehet igaz, de a kérdés az, hogy mi hiányzik. Hát ami hiányzik, az az, hogy miközben minden érzésnek szabad megjelennie, aközben már nincsen világos vonal a között, hogy az érzést szabad, de akármit nem szabad csinálni, mert sokszor egy ilyen szülő nem húzza meg ezt a határvonalat, és nincs különbségtétel. Tehát az együttérzésben nagyon jó, és onnantól kezdve pedig nincs folytatás.
Az ideális tehát az, hogyha a szülő elismeri, reagál a gyerek érzéseire, azonban a reakciójában egyfajta határtartás mégis megjelenik, miközben arra is érdemmel reagál, hogy az adott helyzetben mit érdemes tenni.
Ez mind igaz, és a határtartást megint csak ebben az összefüggésben hangsúlyoznám, sok helyütt vannak itt határok. De ami a legfontosabb határ, hogy így mondhatnánk, hogy érzelmileg nem intelligens az a személy, akit az érzései irányítanak. És itt az irányítás szó fontos. Hát persze, hogy érzünk, de nem mindegy, hogy egy érzésből kiindulva mit fogok csinálni. És ezért mondhatnám azt, hogy az érzelmileg intelligens szülőt az jellemez, hogy három fázist, három szakaszt hallatlan világossággal meg tud különböztetni. Szeretném is ezt rögtön mondani, mert ezzel már el tudjuk kezdeni leírni az érzelmileg intelligens gyerekét érzelmekben fejlesztő szülői magatartást. Az első az esemény. Hogy elvette az osztálytársam a lapátomat. A második, a hatás, milyen érzést váltott ki belőlem, hogy dühös lettem, szomorú lettem, csalódott lettem, féltékeny lettem, megörültem neki, tehát az érzelmi hatás, és a harmadik, amit megkülönböztettünk az első kettőtől, hogy hogyan válaszolok, hogy cselekszem, hogy mi a reagálásom az eseményre és a saját érzéseimre.
Miképpen működik jól az együttérzés a családban? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel a Teljességre hangolva műsorában. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.